Én bizonságtételem alatt igéről az előbb hallott igeszakasz folytatásából olvasom Isten igét a Római Levél 12. részének az utolsó verséből, a 21-ből. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim! Megszokhattuk már, ahogyan Pál apostolnak a különböző gyülekezetekhez írt leveleit olvassuk, hogy bár ezek a levelek mindig közösséghez szólnak, mindig egy-egy gyülekezethez, olykor pedig egy-egy egész vidéken érő keresztény gyülekezeteknek a közössége szólnak ezek a levelek, és ezért természetesen mindig vannak benne olyan mondani valók, amik az egész közösségre vonatkoznak, az egész közösséghez szólnak, a közösségi magatartás is említik, ha úgy tetszik, illetve mindazokat az áldásokat számba veszik, amiket a közösség kaphat meg Istentől, és mindazokat a tennivalókat, amiket a közösség, tehát együtt tud megtenni, és mindazokat a veszedelmeket is említik, amik a közösséget, a gyülekezetet, az egyházat, Isten népét fenyegetik, hogy mindezek mellett vagy között azonban szó van az egyes emberhez szóló tanításokról, az egyes embernek szóló tanácsokról is, és az apostol nyilván a saját tapasztalatából is, nyilván a munkatársai, a szolgatársainak az életében, illetve a gyülekezeti tagok életében tapasztaltak alapján meg tudja fogalmazni azokat az áldásokat is, azokat a beszedelmeket is, azokat a tennivalókat is, és mindezekből következően azokat a tanácsokat is, amik egy-egy emberhez szólnak, amit tehát mindannyian személyesen megszívlelhetünk, amikre nem mondhatjuk azt, hogy hát ez a tanítása, hát ez a figyelmeztetése, vagy ez a kérése, vagy ez a felhívás, ez a felszólítása, ez nem nekem szól, nem rám vonatkozik, hanem ez másokra, hanem ez a közösségre, ezt nem kell annyira figyelembe vennem. Nem így van, hanem nagyon sokszor, mint hogyha tényleg rólunk írna, mint hogyha tényleg a mi életünket ismerve írna az apostol, és Isten igéje bizony, mint hogyha szíven találna, annyira érezzük, hogy nem másoknak, hanem nekünk szól az, amit Isten igéjében olvasunk. Nos, ez a rész, amit az imént hallottunk a képutatás nélküli szeretetről, hiszen a szeretettel indítja ezt a részt az apostol, és utána sok mindenről hallottunk benne, és a végén oda jutottunk, amit hallottunk a textusként, az alapigeként felolvasott mondatban, hogy fenyegeti az embert a rossznak a jelenléte, a rosszal harcolni kell, és hogy a rosszat le lehet győzni, hiszen ez az utolsó mondatnak a tartalma, a felszólítása, a lényegi mondandója, hogy ne engedje az ember, hogy a rossz uralkodjon ő rajta, hanem ő győzze le a rosszat, mégpedig a jóval. És szeretett testvéreim, amikor erről ír az apostol bizonyságtételében, amikor erről szól Istennek az ígéje, tehát a rosszról, a jóról, és arról a küzdelemről, amit az ember folytat a rossz legyőzése és a jó diadalmaskodása érdekében, akkor meg kell említenünk mindenek előtt azt, ahogyan a rosszhoz viszonyul az ember, és azt tapasztaljuk, hogy újabban megint divatossá lett és elterjed az a vélemény, amelyik igyekszik a rossznak a hatását az ember életében, az emberiség életében viszonylagossá tenni, egy szóval csökkenteni a jelentőségét, egy szóval úgy megközelíteni a rossz hatását, úgy megfogalmazni, hogy igen, hát jelen van ebben a világban, jelen van az emberek között is, de valójában nem olyan rossz a helyzet, és igazából csak rajtunk múlik az, hogy hogyan tudunk ellenállni, hogyan tudjuk legyőzni, hogyan neveljük a gyermekeinket, rajtunk múlik az, hogy engedjük-e diadalmaskodni, vagy pedig mi magunk tudjuk kordában tartani, korlátok közé szorítani, visszaszorítani, eltávolítani magunktól a rosszat, és ennek a lehetőségét, tehát a rossznak, a gonosznak az eltávolítását az embertől, ezt meg is oldják már elméleti sikon, amikor azt tanítják, azt hirdetik, azt mondják, hogy igen, a rossz az itt van valahol a világban, de nem bennem, hanem valahol kívül rajtam, kívül az emberem, távol az embertől, és ezért az ember szabadon dönthet arról, hogy a valahol itt lévő rosszat követi-e, vagy pedig nem a rosszat teszi, nem a rossz mellett dönt, hanem a jó mellett dönt, és a jót teszi, és a saját életét jól éli, és valami ilyesmi jön ki ebből a véleményből, hogy minél több ember élhet, él egyre jobb életet, annál jobbá válik majd a világ körülötte, és végül is elérhető akár az is, hogy a rossz ne legyen jelen az emberek között, az emberiségben, hogy ne ártson többé nekünk, és így nem kevesen eljutnak oda, hogy akár tagadják is a rosszat, mint olyat, és valahogy így fogalmazzák meg, hogy persze hát az ember cselekedett helytelenül, az ember nem tudja jól kifejezni magát, és akkor azt félreértik, és akkor megsértődnek. Egy szóval visszatér az előbb mondottakhoz, igyekeznek csökkenteni, relativizálni, viszonylagossá tenni a rossznak a jelenlétét, a hatalmát, a hatását, a kártékonyságát, és azt hangsúlyozzák, hogy még ha meg is történik valami, akkor is meg lehet azt gyógyítani, akkor is jóvá lehet tenni, egyszer az emberiség fölébe kerekedhet a rossznak is. Ebből következik aztán, amit szakemberek is igyekeznek alkalmazni, akik emberekkel foglalkoznak, hogy azt érzik feladatuknak, hogy az emberben erősítsék a hajlandóságot a jónak a megtételére, hogy azt jutalmazzák, hogy azt a késztetést erősítsék, és igyekeznek bemutatni, hogy milyen jó az, ha az ember jót tesz, és igyekeznek bemutatni azt, hogy ha rosszat tesz az ember, az valójában semmi hasznot nem hoz, az nem alkalmas a közösség teremtése, tehát igyekeznek az emberben a jót erősíteni, a jó választását erősíteni, hogy az ember, gondolják, előbb-utóbb elég érett lesz ahhoz, hogy belássa, saját maga belássa, hogy a rossz helyet érdemesebb a jót választani. És mielőtt tovább lépnénk ahhoz, amit a textusból az imént olvastunk, és amit Isten igéje tanít nekünk, azért én azt gondolom, hogy érdemes megállnunk ennek a gondolatmenetnek a végén is, és belegondolni abba, hogy tényleg így van-e. És elgondolni azt, hogy tényleg legyőzhető, tényleg távol tartott, vagy talán inkább így lehetne fogalmazni ezt a véleményt, a rossz az embertől, és én azt gondolom, és azt tapasztalom magam is, hogy nem egészen így van, pontosabban egyáltalán nincsen így, hiszen tele van a világ, tele van a környezetünk is csupa jó szándékú emberrel. Akiket, ha megkérdezünk akár kicsiket, akár nagyokat, akkor mind szépen el tudják és el tudjuk mondani, hogy mi is volna a kívánatos, hogy mi is volna a helyes, hogy hogyan is volna jó élni, hogy mi az, amit én magam is szeretnék, ahogyan én szeretném az életemet berendezni, ahogyan kívánom a körülöttem és velem élőknek is, hogy úgy is, ők is úgy élhessék az életüket, és miközben ezekről kérdezzük, vagy ezekről beszélgetünk egymással, mégis visszatérően ott van az a panasz, hogy de hát mégsem olyan az életünk. De hát mégsem csupa jó, mégsem csupa jó szándékkal, mégsem csupa jó tettekkel van tele az életünk, hanem igen hamar fel tudunk sorolni rossz eseményeket, élményeket, és olyan embereket, akik ezeket okozták nekünk, és igen hamar rátérünk arra, hogy bizony távol van még az, hogy az életünk teljesen jó lenne, csupa jó lenne, csupa jó élmény élne bennünk, érne bennünket, hanem be kell látnunk és be kell vallanunk, hogy bizony ott van az életünkben a rossz, ott van az életünkben a gonoszság. Nehéz ez persze sokszor megfogalmazni. Tényleg azért, mert az előbb mondottak szerint az ember igyekszik semlegesíteni, talán így is lehet mondani, kisebbíteni, a rossznak a hatását, és igyekszik valahogy úgy vallani a saját életéről, úgy megélni a saját életét, hogy azért abban mégis a jó van döntő többségben, és mégis akaratlanul is kibudjan az az emberbe, hogy nincs minden rendben az életében. Csak ha egy példát hadd mondjak, amely két eset kapcsán is felvetődött, az elmúlt hónapok során elmondták hittanos gyermekek, egymástól függetlenül nem is egy csoportba járók, hogy nem tudnak aludni éjszakánként, illetve rosszul tudnak aludni, vagy hogy nagyon nehezen tudnak elaludni, és amikor volt egy kis időnk, erről beszélgettünk, egy négy szem közt aztán úgy, hogy mások is hallották, akkor kiderült, hogy az van emögött, hogy olyan filmeket látnak rendszeresen, szinte napról napra, amelyek úgy felizgatják őket, vagy félelemmel töltik el őket, hogy annak az élménynek a hatás alatt aztán vagy nem tudnak elaludni, vagy nagyon rosszul, sokszor felébredve éjszaka alszanak. És amikor arról volt, hogy hát hogyan lehet ezt elkerülni, akkor kiderült, hogy hát a család azt nézi, a felnőttek azt nézik, a nagyobb testvérek azt nézik, nem tudnak elmenni addig, amíg ez az egész véget nem ér, és csak utána borul csend a házra, sötétedik el a szoba, és próbálnak meg elaludni. Beszéltünk aztán a megoldásról, a megoldás lehetőségéről, de illusztrációként, példaként szerettem volna hozni azt, ami a mindennapi élet gyakorlatban benne van, tehát nem ritka, sőt talán általánosnak lehet mondani, hogy a szórakoztató iparnak egy mozzanata, amit az ember alkalmaz napról napra, amiben talán semmi rossz szándék nincsen, hanem így éli a ma ember az életét, mégis ilyen rossz hatásokat, ilyen ártalmas hatásokat tud produkálni, és hoz elő olyanokban, akik ezt még, vagy az előbb ezt mondtuk, meg se tudják fogalmazni tulajdonképpen, hogy mi is, ami rossz az életükben, csak tapasztalják a hatását olyanok, akik nem is nagyon tudnak védekezni ez ellen, hanem egyszerűen ott van a szó szerint a levegőben, a közösségben, és ők egyszerűen részesei ennek, és nem nagyon tudnak ellenállni, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. És azt gondolom, hogy ez az egyszerű példa, ez nem csak, hogy megsokszorozható, hanem jól mutatja azt, hogy ilyen mindennapos dolgokról is szó van, amikor a rosszról, amikor a helytelen életgyakorlat, amikor, ahogyan a Szentírás fogalmazza, a gonosznak a jelenlétéről szó van, hiszen éppen ez a veszélye annak, amikor az ember a rosszról és a gonoszról beszélve, annak a hatását kicsinyíteni, csökkenteni, semlegesíteni igyekszik, relativizálni igyekszik, hogy az ember azt gondolja, hogy ó, hát ez nem olyan nagy dolog, és közben kiderül, hogy van, akinek pedig nagy dolog. És éppen ez az ember ellenségének a szándéka, hogy ne félelmetesnek, ne rossznak, ne üldözendőnek, ne kívül, tehát ne olyan akarja a rosszat látni, hogy az kívül van az életében, hogy azt kívül kell tudni az életében, hanem hogy az simulékony legyen, hogy az részévé váljon minden nap életnek, és az ember észre se vegye szinte, hogy ő maga is olyan életgyakorlatot folytat, vagy az életében vannak olyan dolgok is, amik ártalmasak lehetnek másoknak. Hát ezek után pedig azt olvastuk a textusunkban, hogy bizony a rossz az közel van az emberhez. Bár az ember szeretné magát abba az illúzióba ringatni, hogy az távol van, hogy távol tudja tartani magától, hogy ő uralkodik a rosszon, és hogy csak olyan mértékben engedheti be a rossznak bizonyos vonás életébe, ahogyan akarja, ez nem így van, hanem a rossz az közel van az emberhez, és hogy bizony súlyos hatásai vannak az ember életére, ránk és rám is, és ezt nem részletezi nyilvánvalóan az apostol, hanem arról van szó, hogy összefoglalva fölébe akar kerekedni az embernek a rossz és a gonosz. Nem kisebb a tét, mint hogy fölébe akar kerekedni, mint hogy uralni akarja az ember életét, mint hogy meg akarja kötözni az embert a rossz különböző szokásokkal, az életgyakorlattal, talán éppen egy közösségben bevett szokásokkal, vagy gyakorlattal, vagy saját magát az embert, de hogy a lényeg, hogy nem kicsi a tét, hanem bizony igenis nagy a tét, mert a gonosz le akarja győzni az embert, és a rossz fölébe akar kerekedni az embernek. És másodszor pedig azt érthetjük meg az apostol bizonyság tételéből, hogy a rosszat nem lehet rosszal legyőzni, és itt nem arról van szó, hogy ami egyszerű tétel, hogy a rosszal nem lehet rosszat legyőzni, hanem az, hogy arról van itt szó, hogy a rosszat nem lehet úgy legyőzni, hogy az ember másokban üldözné csupán. Mert ez az egyik módszer az embernek, hogy azt mondja, hogy hát tényleg itt van a rossz, jelen van ebben a világban, na hát akkor nézzük a másikban, mi a rossz, na akkor nézzük, hogyan lehet a másikat megnevelni, a másikból kiirtani a rosszat, és akkor az ember egészen félelmetes dolgokat képes cselekedni annak érdekében, hogy másokban üldözze a rosszat, miközben az apostol pontosan erről ír, hogy bennünk is ott van, bennünket is fenyeget, és ezért nem lehet rosszal legyőzni, mert magunkban hordozzuk a lehetőséget, a készséget a rosszra, annak a cselekvésére. Éppen ezért olyan tanulságos Dávid királynak az élete, akiről az imént a dicséretet énekeltük, aki ugye a rosszat le tudta győzni Isten segítségével másban. Ő volt az, aki elhárította az egész választott népet fenyegető veszedelmet a filiszteusok részéről, Góliátnak a legyőzésével, amelyik szimbolizálja is azt, hogy a gonosz milyen hatalmas, milyen erőteljes, milyen fegyverzete van, hogy emberileg legyőzhetetlen, és Dávid, a kistermetű, a fiatal, a gyakorlatilag fegyvertelen pásztorfiú pedig Isten segítségével le tudja győzni ezt a kívülről fenyegető rosszat, leteríti Góliátot, elhárítja az egész választott népet megsemmisítéssel fenyegető támadást, aztán megtörik a filiszteusok hatalmát, és ez a diadalmas hadvezér, ez a vitéz harcos, ez a dicsőségesen uralkodó király, aki a kívülről támadó rosszat és gonoszt le tudta győzni, bizony átéli azt, hogy sokkal furmányosabban, sokkal ravaszabbul támad a gonosz, és őt magát rontotta meg, és ő maga követett el olyan bűnöket, amikről bizony azt írja Isten igéje, hogy azok halállal büntetendők. És ezért énekeltük ezt az éneket, amelyik Dávid példájára hivatkozik, hogy őt megsegítette Isten harcában, de nekünk jól kell értenünk Isten igének a fényében, hogy elsősorban ahhoz és abban a harcban szükségünk segítségre, amelyik bennünk folyik saját magunkban, amikor a rosszal szembeszállunk. Ezért hirdeti az apostol is, hogy emberi erőfeszítésekkel, emberi eszközökkel nem lehet legyőzni a gonoszt. Ezek elégtelenek, ezek az eszközök, ezek a módszerek, ezek az erőfeszítések, és ezért olvastuk az alapigében azt, hogy a rosszat csak azzal a jóval lehet legyőzni, ami Isten szeretetéből fakad, vagyis csak Isten segítségével, az ő jelenlétével, az ő erejével, az ő fegyverzetével, az ő módszereivel, csak ő vele magával lehet diadalmaskodni a gonoszon, hiszen az egész résznek, amit olvastunk a Szentírásból, a képmutatás nélküli szeretetről szól, és ez, tehát az igazi szeretet, az Úristentől kapható szeretet az, amelyik egyrészt felnyitja az ember szemét arra, hogy meglássa egyáltalán a rosszat, a gonosznak a fenyegetését, másrészt pedig, amelyik mind másokban, de legfőképpen önmagunkban segít legyőzni a gonoszt, a rosszat, az ártalmasat és a kártékonyat. Ezért tehát valójában bennünket is arra tanít az apostol bizonyságtétele, hogy könyörögjünk ezért a képmutatás nélküli szeretetért, hogy ez megadassék nekünk ajándékul az Úristentől, hogy így tudjuk a másik embert is szeretni, de így tudjunk önmagunkra is tekinteni, és tudhassuk azt, hogy ez, tehát a képmutatás nélküli szeretet, az egyetlen hatékony védelem, egyetlen hatékony fegyverzet a gonosznak, a rossznak minden ártásával szemben. És így kellene átvizsgálnunk az életünket, az élet gyakorlatunkat, és a napit is, a mindennapit. Amikor azt gondolnánk, hogy jó, hát egész rendes életet élek, nincs abban semmi rossz. Jó lenne átvizsgálni így, hogy tényleg mindent a képmutatás nélküli szeretet irányít-e a saját életünkben, a saját gondolatainkban, a saját tetteinkben. Mert ha így lenne, ha mindannyian így tudnánk élni, akkor következhetne be az, hogy tényleg nem lenne jelen a rossz, nem lenne jelen a gonosz. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon saját magunkban, önmagunkban, ahhoz mindenképpen az Úristen segítsége kell. Ezért imádkozunk tehát így egymásért is, igen, kicsikért és nagyokért, családokért, közösségekért, egyes emberekért és önmagunkért is, hogy ez az Úrtól kapható képutatás nélküli szeretet uralkodjon bennünk. Amen.